Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, és megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 10. fejezetében, a 22. verstől a következőképpen. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik: megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Amen. Kedves testvéreim, ahogy már a bevezetőben említettem, tegnap és tegnap előtt nagyszénáson voltunk konfirmandusokkal, és a lelki készülés mellett próbáltuk őket egy kicsit felkészíteni arra is, hogy mit jelent az, hogy a konfirmáció után a gyülekezetnek felnőtt nagykorú tagjai lesznek. És a sok-sok beszélgetés között volt egy olyan, aminek az volt a célja, hogy képzeljék el egy picit, hogy milyen lenne a gyülekezet akkor, ha ők lennének a presbiterek. Alakítottunk belőlük két presbitériumot, és gondolkozzanak el, hogy milyennek szeretnék ők az istentiszteletet, milyennek szeretnék az igehirdetést, milyennek szeretnék a gyülekezeti életet. Nagyon-nagyon sok jó gondolatot mondtak ezek a fiatalok, olyanokat, amik tényleg előre viszik az Istennek az ügyét, akár liturgiában, nagyon sok mindenben. És az egyik az volt, hogy számukra akkor igazán megszólító egy igehirdetés, hogyha a lelkész a saját életéből is hoz példát. Ezzel szeretném most én is kezdeni, bár túl sok konfirmandust nem látok most itt, de talán a gyülekezet számára is érdekes lesz. Ebben összekapcsolódik az eső, a sötétség, a konfirmáció és ez a mai ige. Mind-mind együtt van egy történetben, ami 25 évvel ezelőtt történt. Talán már valahol meséltem a testvéreknek, de nem biztos. 25 évvel ezelőtt, 1986. április 13-án konfirmáltam a Deák-téri evangélikus templomban, és éppen ez az ige volt az én konfirmációi igém. Ez, amit felolvastam, ott térdeltem 13 éves kisfiúként, és Pintér Karcsi bácsi és Haffenser Karcsi bácsi jöttek körbe, és ezt az igét mondta áldásként: az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Most így felnőtt fejjel értem meg, hogy mennyire csodálatos ez az ige, és mennyire jó ezt átélni, hogy azt mondta nekem az Úristen már akkor, hogy senki sem ragadhat ki az én kezemből. Persze, az egy különös dolog volt, hogy abban a pillanatban, amikor Karcsi bácsi odaért hozzám és megáldott, abban a pillanatban a hatalmas Deák-téri evangélikus templom az összes villany kialudt, egy óriási zárlat volt, és ez azért okozott egyfajta bizonytalanságot. Most elképzelik a testvérek, hogy itt kialszik minden villany, hát nekem se lenne könnyű, és mondjuk úrvacsora osztás lenne, azért fél homályba osztani az úrvacsorát, nem egyszerű dolog, de ott ebben a fél homályban vettem először úrvacsorát, és ebben a fél homályban hallottam ezt az igét is. És 13 évesen még nem tudtam, hogy mennyire aktuális lesz ez a kis momentum az életemből ezen a vasárnapon, hiszen a szürkülethez hozzátartozik a bizonytalanság. Talán többen azért is nem indultak el ma, amikor szintén ilyen szürke vasárnap van az időjárás miatt, mert bizonytalannak érezték a megérkezést, bizonytalannak érezték, hogy nehogy megázzanak, nehogy elessenek, nehogy valami problémájuk legyen. Ilyenkor az ember óvatosabban lépked, nehogy felbukjon, és ahogy lemegy a nap, egyre nehezebb lesz a szürkület, és egyre bizonytalanabbak vagyunk. És itt vannak az igének a hallgatói, Jézus Krisztus hallgatói, akik szintén bizonytalanok. Képzeljük el ezt a szituációt, Jézus Krisztus ott van Jeruzsálemben, egy csodálatos ünnepen, és néhányan oda furakodnak hozzá, és kicsit szemrehányóan, kicsit türelmetlenül azt mondják, hogy Mester, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Ez a kérdés, ez nagyon szorosan kapcsolódik a helyszínhez. Azzal kezdődött az alapige, hogy Jeruzsálemben tél volt, tehát ezt ne úgy képzeljük el, hogy nagy telünket, hogy ott hóban sétáltak Jézusék, de egy kicsit talán hűvösebb volt, mint máskor, és a templom szentelés ünnepe volt. Mi is ez a templom szentelés ünnepe? A zsidók ezt az ünnepet Hanukának hívják, ami november-december hónapunkra esik, és ekkor 8 napon át ünnepeltek a zsidók, méghozzá egy nagyon fontos esemény. Krisztus előtt 165-ben a megszálló pogányok, a szír hadsereg ott volt Jeruzsálemben, és a templomot teletették mindenféle pogány szobrokkal. És a Makabeus család, a Kalapács család, a Makabeus család fölkelt, és egy lázadás tört ki, amikor kiüldözték ezeket az embereket, és újra megtisztították a templomot. Kihaigálták a szobrokat, kihaigálták a pogány dolgokat, visszaállították újra a menórát, és erre emlékeztek ezek az emberek. És képzeljük el, hogy együtt vannak ezek a zsidók, és egy kicsit olyan lelkület van a szívükbe, mint nekünk mondjuk március 15-én vagy október 23-án, amikor átéljük a régmúlt eseményeit, ott van a vágy a szívükbe, hogy milyen jó volt akkor, amikor megtisztult a templom, milyen jó volt akkor, amikor valami új kezdődött, de most miért? Miért nem kezdődik már el valami? És ez a bizonytalanság volt ezeknek az embereknek a szívébe. Mert azt mondták, hogy nagyon jó volt, hogy akkor negyedik Antifosz Epifanésznak a seregeit legyőzték. Kidobáltak onnan mindent, de most újra itt vannak a rómaiak, hát újra rabok vagyunk, hát nem változott semmi. Hát nem lesz már ennek soha vége. Nekünk ennyi maradt, hogy emlékezzünk a régi szép dolgokra. És a zsidókban egy ilyen fajta érzés volt, és oda mentek Jézushoz, és azt mondták, hogy Uram, mikor döntöd már el, mutatod meg, hogy valóban te vagy a Messiás? Meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? De jó lenne újra egy Makabeus Júdás, aki elsöpri most a rómaiakat majd. De jó lenne, ha maga a Messiás térne vissza. És kérdés vetődött föl nagyon-nagyon sokakba, hogy nem lehet-e Jézus a megígért Messiás? Ki tudja? Csodákat tett, kenyeret adott 5000 férfinak és családtagjainak, ami az eljövendő Messiás jele. Ha Jézus azt mondja, akkor mondja meg nyíltan, és kezdjük el a szabadságharcot. Neki megyünk a rómaiaknak, elzavarjuk őket. De Jézus valahogy nem akar ilyen jelt tenni. És ezek a zsidók nagyon-nagyon bizonytalanok. És Jézus érzi ezt a fajta bizonytalanságot, és szinte ezt kérdezi alapigékben, hogy bizonytalanok vagytok, kedves farizeusok. Keresitek még az utat, merre kell elindulnotok. A szürkületben tapogatóztok. De hát erről nem én tehetek, hanem ti. Nem miattam vagytok bizonytalanságban. Azt mondják, ha nem te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. És Jézus mit mond? Megmondtam nektek, de nem hisztek. Hát Jézus évek óta mondta nekik, hogy ő kicsoda, de nem akarták elhinni. Nem Jézus volt a bizonytalankodó, nem ő beszélt homályosan, hanem a hallgatói voltak képtelenek felfogni az ő szavának az értelmét. Mert azt mondja Jézus, Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. A 10. fejezetben vagyunk, nézzük meg, milyen csodák voltak előtte. A kánai mennyegzőn Jézus a vizet borrá változtatta, beszélgetett a samáriai asszonnyal, és rajta keresztül hitre jutott egy zsidók szemében gyűlölt falu, meggyógyította a Kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét, a Betesda partján 38 éve béna férfit. Nem tett Jézus jeleket, és nem tett csodákat? Hát hol láttak ilyet az emberek? És ha nem csak ezeket a testi gyógyulásokat nézzük, akkor visszautalok erre a samáriai falunak a történetére, amikor nem csak beteg testrészek gyógyultak meg, hanem beteg lelkek is, egy egész közösség tért meg. Hát kellenek ennél nagyobb csodák. Nem kell ide semmi más, csak nyitott szív ezeknek a cselekedeteknek a felismeréséhez. Az Atya valóban sokféleképpen tanúskodik Jézus mellett. Ott vannak testi gyógyítások, és ott vannak lelki gyógyítások. És az emberek még mindig bizonytalanok. és ha elhagyjuk most egy picit a jeruzsálemi templomot, és megérkezünk az orosházi templomba, ha megjelenne Jézus, akkor tőlünk is ezt kérdezné, hogy még mindig bizonytalanok vagytok. Vagy mi azt mondanánk Jézusnak, hogy Uram, meddig tartasz még minket bizonytalanságban, mert hát nem igazán hisszük, hogy Te vagy a Messiás. Ha körbenézünk a világban, annyi gonoszság van, annyi minden van, hogy egyszerűen el se tudjuk hinni, hogy az Isten létezik. Annyi gond van, letnyomnak ezek minket. Hát olyan bizonytalanok vagyunk, hogy nem látjuk a Te hatalmadat, nem látjuk a Te erődet. Ma is nagyon sokan vannak, akiket talán a létbizonytalanság gyötör, nehéz körülmények, anyagi problémák. És vannak bizony keresztény emberek, akik szintén ilyen terhekkel küzdenek. Sokan vannak ma így ebben a templomban is. Úgy hallgatják hétről hétre Jézus szavát, hogy ezek az emberek is hallgatták az igét és látták a csodákat, de hiába dördült el már régen a startpisztoly, nem tudnak elindulni. És úgy érzik, hogy még mindig bizonytalan az életük. Ha az életünket, a hitéletünket egy futópályának nézzük, aminek van egy kezdete és van egy vége, mikor megérkezünk az Isten országába, akkor hol tartunk mi ezen a futópályán? Lehet, hogy már valahol itt, de lehet, hogy már réges-rég itt kéne tartanunk. Lehet, hogy csak nagyon-nagyon óvatosan kocogunk, lehet, hogy úgy vagyunk, mint az akadály futó, amelyik ahelyett, hogy lendületből átugrana az akadályt, minden akadály előtt megáll, gondolkozik, vívódik, átugorjam, ne ugorjam, mi lesz a túloldalon, lesz-e vizes árok, vagy tényleg ilyen lendülettel szaladunk, vagy bizonytalankodunk, gondolkozunk, hogy mi is legyen. Lehet, hogy mi is azt mondjuk, hogy Jézus, mikor teszel már végre olyan csodát, amiről hát én 1000%-ig meg tudom győződni arról, hogy Te valóban élsz, és valóban Isten fia vagy. Milyen sokan vannak így, még keresztény emberként is, akik ezeket a jeleket és csodákat várják és keresik, és ha nem kapják meg, akkor pedig bizonytalankodnak. De hát, kedves testvéreim, mit tegyen még Jézus Krisztus? Hogy szóljon hozzánk, hogy levessük a kételkedést és a nyugtalanságot? Egy felnőtt keresztelőre készülő fiatallal beszélgettem még Hódmezővásárhelyen, egy 30 éves fiú valaki. Nagyon jót beszélgettünk a hitéről, és nagyon sok mindenről, emberi sorsokról. És ez a fiú elmondta, hogy ő nagyon-nagyon sokáig kereste az Istent, és próbált ilyen jeleket, mint amilyet Gedeon is kért kérni az Úr Istentől. De a legmélyebb bizonytalanságban sem hallott egy égi szót, hogy leszólt volna az Úr Isten valahonnan az égből. És egyszer nem történt semmi különös, csak elmentünk hozzá egy szervizbe, ahol dolgozott, akkor még nem ismertük, elkezdtünk beszélgetni, és ő úgy érezte teljes bizonyossággal, hogy mindez nem véletlen. Tett egy fogadalmat az Úristennek, és amikor ez a fogadalom lejárt, 2 nap múlva velünk találkozott. És ez számára egy olyan erős bizonyosság volt, mintha megnyílt volna az ég, és Jézus föntről leszólt volna. Egyszerű dolgokban is lehet találkozni az Istennel. Mert az embert az Isten egy ilyen élő közösségbe hívja. Nem azt kéri tőlünk, hogy a csodákat hajkurásszuk, mint amint talán más közösségek, hogy csak gyógyulások és egyebek lehetnek, és úgy mutatja meg az Isten a hatalmát, hanem élő úrként ezek nélkül is itt van közöttünk. Persze a mi bizonytalanságunknak van egy nagyon-nagyon komoly oka, ezt hadd világítsam meg egy képpel. Nem ez a kép jön most még, de sokan láttak már olyan lovasokat, akik 2 lovon állva mennek, ilyen hortobágyi lovasok, vagy ilyen műbetyárok, vagy nem tudom, hogy hívják őket, akik, ez nagyon látványos dolog, vagy 4 lovon, lehet látni cirkuszba is, másfele is ilyet. Most nagyon sok keresztény ember ilyen. Az egyik lábunk ott van az egyik száguldó lovon, a másik lábunk a másik lovon, és borzasztó nehéz azért így menni. Mondjuk nem tudom, hogy egy ilyen ember, ha Pestig kéne elmenni, akkor mit választana, hogy rendesen ráül egy lóra és úgy ellovagol, vagy 2 lábbal így 2 ló között, és különösen akkor, ha a 2 ló nem egy irányba szalad. Mert az ember az egyik lábát ráteheti az Isten igéjére, a másikat meg ráteheti a világra és a korszellemre, de ez a 2 ló, ez nem egy irányba fog szaladni. Ezek lesznek olyan élethelyzetek, amikor egészen más úton indulnának el, és az ember ott van a 2 között, és ha nem akar szétszakadni, akkor valamelyiknek ráugrik a hátára, és nagyon sokszor könnyebb ráugrani arra a lóra, annak a hátára, amelyik a világba szalad. Érzed, testvérem, ezt a fajta bizonytalanságot, remegést, hogy itt száguld az életed, és nem egy biztos nyeregben ülsz. Ott van ez a bizonytalanság, ott volt a zsidók szívébe, ott van a mi szívünkbe is. Borzasztó nehéz így kényelmesen haladni. Igazán biztonságosan csak egy lovon ülve lehet utazni, de ha mégis két lóra helyezzük a testsúlyunkat, akkor csak ügyetlenkedünk, és hatalmas terpezbe szét fogunk csúszni. És most hadd térjek rá erre a fotóra, amit itt látnak a testvérek, mert a jó pásztor vasárnapja van. És ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus bizonytalanságba tart minket, akkor legyen előttünk ez a kép, hogy ő nem tart bizonytalanságba minket, hanem jó pásztorként ott megy előttünk és vezet minket. Ezt a fényképet Eyfert János készítette, talán többen ismerik ezt a világhírű hódmezővásárhelyi származású fotóművészt. Hát a címe az egyszerű, az a címe, hogy a nyáj. Ha megnézzük ezt a képet, akkor számomra lelkészként két üzenete van. És mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Ha arra gondolok, hogy én evangélikus lelkész lehetek Isten kegyelméből, és így kell megtalálnom a helyemet ezen a képen, akkor nagyon könnyen megtalálom magamat. Óriási gond lenne, ha azt gondolnám, hogy ezen a képen én vagyok a pásztor. Azt gondolom, hogy az egy gyülekezetnek a végét is jelenteni, bármelyik gyülekezetnek, hogyha egy lelkész azt gondolja, hogy ő a gyülekezetnek a pásztora, a nagybetűs pásztora. Nem tudom, mennyire vették észre a testvérek, hogy a pásztor mellett ott van valami. A pásztoron és a nyájon kívül ott van még valami. A bodri kutya. Egy fekete kis kutyus, nem nagyon látszik, de érdemes megnézni. Én azt gondolom, hogy egy gyülekezetben ez a lelkész. Az a kutyus, aki a pásztorra figyel, és a pásztor szavára próbálja vezetni a nyájat. Nem a saját ötlete után, hanem úgy, ahogy a pásztor kéri. És nagyon nagy bajban van egy gyülekezet, hogyha a bodri kutyusa fontos, és nem a pásztor. Mert a bodri kutyák jönnek, és helyette lehet, hogy jön a bundás, vagy a nem tudom én melyik kutyus, de a pásztor mindig ugyanaz marad. És ez igaz az orosházi gyülekezetre is, a pásztor Jézus Krisztus az mindig ugyanaz marad. És én nagyon-nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy talán ilyen kis fekete kutyusként ott lehetek a jó pásztor lábainál, és irányíthatok egy-egy közösséget úgy, ahogy az Úristen szeretné. És arra gondolok, hogy nem lelkész vagyok, hanem keresztény ember, ugyanúgy, ahogy ti mindannyian, akkor már nagyobb a választási lehetőségem, akkor bármelyik kis bárányka lehetek itt a sok közül. Mindenki kiválasztott magának egyet, amelyik számára szimpatikus, az a bárányka vagyunk mi, és van a pásztor, aki vezetés terelget minket. Akár bodri vagyok, akár bárányka, a lényeg ugyanaz, ismernem kell a pásztor hangját, és hallgatnom kell a szavára az utasításaira. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Ezt mondja Jézus Krisztus az igébe. Mert kedves testvérem, csodálatos dolog az Istent követni ezen a földön, de húsvét után különösen hadd hangsúlyozzam, csodálatos dolog az Istennel élni a halál után is. Mert ennek az igének az üzenete így szól még, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Kedves testvérem, át tudod-e élni ezt az állapotot, hogy egy olyan bárányka vagy, akit annyira szeret a pásztor, hogy átölel, hogy vigyázz rá, és bármilyen rettenetes ellenség jön, megőriz és nem enged el. Nem csinálja azt, hogy saját magát mentse téged, eldob, hogy könnyebb legyen a súly, hanem átölel, fog és visz. És bele tudom élni magamat, hogy milyen biztonságot nyújthatott egy-egy báránynak ez, akár itt a mi alföldünkön, vagy egykor ott Palesztinában, amikor a pásztor akár a vállára vette a bárányt, vagy vitte a bárányt, vigyázott rá. Hallottad ezt az örömhírt, kedves testvérem? Ezt nem én mondtam neked, hanem maga a jó pásztor. Egykor templomszentelés ünnepét tartottak Jeruzsálembe. Örvendeztek azon, hogy a szent hely megtisztult, a falak között elhelyezett sok mocskos bálványtól. Mi nem fogjuk újra felszentelni ezt a szép orosházi templomot, de fel kell szentelnünk újra a lelkünk templomát. Ki kell haigálnunk minden bálványt, ami beszennyez minket, ami bizonytalanságba tart minket, mert képtelenné tesz minket az őszinte bizalomra. És minél tisztább lesz az életünk, úgy fog megszűnni a bizonytalanságunk, és úgy halljuk meg egyre jobban a jó pásztor hangját. Ezt adja meg az Úristen mindannyiunknak, hogy valóban egyre tisztább legyen az életünk, egyre jobban szűnjön a bizonytalanság, és egyre jobban halljuk meg a jó pásztor hangját. És ha meghallottuk, akkor arra menjünk, amerre ő szeretne vezetni minket. Ne legyünk engedetlen gyermekei az Úristennek. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, annyira csodálatos ez a régi kép, amit magadra használsz, hogy te vagy a jó pásztor. És annyira jó újra és újra megérteni ennek az igének az üzenetét, hogy milyen nyugalom árad ebből, hogy milyen bizalom, milyen szeretet. Ebbe szeretnénk mi is belekapaszkodni, Istenünk. Kérünk, add, hogy ilyen bárányok lehessünk mi is, akik utánad mennek, akik odafigyelnek te reád, akiket te megszabadítasz a bizonytalanságtól, a kételkedéstől, a félelemtől, akiket te megvédesz minden rátörő ellenségtől. Urunk Istenünk, kérünk, így erősíts minket, így tisztíts meg szívünk templomát. Amen.